Elköltözésre készülve. Spurgeon 3116-os nyomtatásban megjelent prédikációja. Megjelent 1908. október 29-én, és elhangzott Londonban 1865. október 8-án, vasárnap este. Alapige, Királyok második könyve, második rész, 14. vers. És lőn, amikor Menének és Menbin beszélgetének, imi egy tüzes szekér, tüzes lovakkal felválasztá őket egymástól, és felméne illés a szélvészben, az égbe. Úgy tűnik nekem, hogy illés eltávozása a világból, habár az ő esetében nem beszélhetünk egyáltalán meghalásról, igen jó példát szolgáltat nekünk azoknak a szenteknek a haláláról, akik bár hirtelen ragadtatnak el, mégis némi tudomással bírnak arról, hogy ilyen módon lesz az elköltözésük. Lehetnek itt egyesek ilyenek. Lehet, hogy tudják, hogy olyan betegségük van, amely minden valószínűséggel nem sokára hirtelen végezni fog velük. Másoknak közülünk lehet nincs erről tudomásunk jelenleg, hogy egy hirtelen halál és meglepetésszerű dicsőség van elkészítve számunkra. Nem kell megijedjünk egy ilyen haláltól, ha az Úr akarata az, hogy részünk legyen benne. Sőt, egyesek közülünk örömest nyújtanák kezüket és lagadnák meg egy ilyen boldog elköltözés módját. Mindig úgy tűnt nekünk, hogy ez kívánatosabb mód e világ elhagyására. Nem hosszú ideig tehetetlenül feküdni, teherré válni a minket gondozóknak és gyötrelemmé saját magunknak, hanem egy pillanatban lehúnyi szemünket a földön, és felnyitni a menny fényes tájain. Így halni meg, védjük, áldott módja lenne a fáradalmainktól való megnyugvásnak, s az Úr jelenlétébe való bemenetelnek. Illés esetét véve vezetünknek, hadd szóljunk néhány szót, és Isten áldja meg azokat épülésünkre, az elköltözésünkre való felkészülésünkről, ami valóban oly közel van, hogy ideje, hogy elkezdjünk tárgyalni róla. Sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Akik közületek elértik az 50, 60 vagy 70 éves kort, azokhoz szükségképpen igen közel van. Másokhoz közülünk, kik az élet fénykorát éljük, sincs túl messze. Mert feltételezem, mindannyian érezzük, hogy az idő sokkal sebesebben szágult velünk, mint ezelőtt tette. Gyermekkorunk évei úgy tűnnek kétszer olyan hosszúak voltak, mint most, hogy férfiak lettünk. Csak tegnap volt, hogy a rügyek kibújtak, s a bimbók kifakadtak, s most már a levelek kezdenek hullani, és hamarosan számítanunk kell arra, hogy az öreg tél foglalja el a megszokott helyét. Az évek olyan gyorsan forognak velünk, hogy nem láthatjuk a hónapokat, melyek mintegy a kerék küllőit képezik. Mindenestől egész oly sebesen száguld, hogy a tengely felforrósodik a gyors forgástól. Mint valamilyen hatalmas sas szárnyán, sebesen repülünk az öröklét felé. Gyertek hát, beszéljünk a halálra való felkészülésről. Ez a legnagyobb feladat, amit tennünk kell, és hamar neki kell lássunk. Így hát, jöjjetek, szóljunk és elmélkedjünk valamennyit róla. És mit kell tegyünk, amikor készülünk a halálra? Nos, tölthetünk egy kis időt az elválással. Vannak egyes barátaink, akik igen kedvesek számunkra, és szinte jön, hogy viszontlátást mondjunk nekik. Amikor érezzük, hogy a halál valóban közeledik, vehetünk egy kis időt, hogy azt mondjuk barátunknak, kérlek téged, most hagyj el engem, mert el kell mennem. Lesznek egyesek, akik akárcsak Elizeus illéssel velünk voltak az élet folyamán, és akik nem hagynak el minket a halál utolsó pillanatáig sem. Mégis, eltávozásunkat szem előtt tartva, meg kell tanulnunk mindent lazán tartani. Miért ragaszkodjam görcsös kézzel ahhoz, amit a halál el kell, hogy szakítson, és bizonnyal el fog szakítani tőlem? Miért helyezzem érzelmeimet oly forrón, olyan halandó tárgyakra, melyek szemeim előtt fognak elolvadni? Nem vihetem magammal őket, amikor hívnak, és mennem kell. Igaz, vannak kedves szeretteink, akik nem fognak elhagyni bennünket, hanem szívünkhöz közel lesznek, és engedik, hogy szívükben éljünk, míg az utolsó óra el nem jön, sőt, még tovább is. De nekünk már most el kell kezdenünk felkészülni az elköltözésre, emlékeztetve őket, s emlékeztetvén önmagunkat is, hogy a barátságoknak s kapcsolatoknak meg kell szakadniuk, meg kell szűnniük, legalábbis egy időre. Habár azzal a reménységgel vagyunk felőlük, hogy élvezni fogjuk őket újra a Jordán túlsó partján. A következő dolog, amit tennünk kell, ami még fontosabbnak tűnik nekem, az, hogy menjünk, lássunk munkánk után, és végezzük azt. Ha egyáltalán komolyan átérezzük, hogy innen elmegyünk, úgy házunkat el kell rendezzük. Mit tett Illés? Elment az általa alapított két kollégiumba, Bételbe és Jerikóba, amelyeknek ő volt a fő tanítómesterük. És még egyszer szólt, előadást tartott ott az ifjaknak, mielőtt elvitetett volna tőlük. Szerettem volna én is egy tanuló lenni ott, és hallani a professzor utolsó előadását. Biztosítalak benneteket, hogy nem egy megszokott köznapi beszéd volt az. Nem volt abban semmi száraz, poros, halott vagy unalmas vonás. Testvéreim, szinte hallom a prófétát, amint inti őket, Isten és az ő szent angyalai előtt, hogy hirdessék az igét, fedjék annak a kornak bűneit, amelyben élnek. Elmentem a Kármel hegyére, mondta nekik, s a Baál papjai körém gyülekeztek, s én jól kinevettem, kicsúfoltam, kigúnyoltam őket, szégyenbe borítottam fejüket. Azt mondtam nekik Baál felül, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten, s miközben késekkel és borotvákkal vagdosták magukat, én gúnyolódva azt mondtam nekik, hogy talán elszunnyat vagy alszik, s fel kell ébreszteni ők hangosabb kiáltásokkal. Kinevettem őket, amint az oltár körül ugrándoztak. S aztán, mikor meghajtottam térdemet, s a mennyből jövő tüzért imádkoztam, ugyanazok az egek, melyeket hitem bezárt, úgyhogy semmi eső sem húlt a bűnös izraeliták földjére, most tüzet bocsátottak alá az én szavamra. S aztán megfogtam a Baál prófétáit, senkit sem hagytam elmenekülni, mind megöltem őket a Kison patakjánál. S a patakvizét vörössé tettem vérüktől, mivel Isten népét félrevezették, és a felséges nevét beszennyezték. Most tehát, ti ifjak, mondta nekik, legyetek hűek, mint halálig. Menjetek és tanítsátok a népet, mondjátok az igét, akár hallják, akár elutasítják. Romboljátok le a bálványokat, magasztaljátok fel Jehovát, s úgy szóljatok, mint akik általa vagytok küldve. Kedves barátaim, ti nem arra vagytok elhívva, hogy teológiai hallgatókat tanítsatok, mint én. Úgyhogy a legbuzgóbb szimpátiával mondom, hogy a szószéken való halál után a következő, amit választanék, az lenne, hogy azon testvérek közt halljak meg, akiket gyakran igyekszem a mesterügyében való hűségre buzdítani. De ti is helyesen kívánhatjátok, hogy mielőtt elköltöztök, különféle dolgaitokat átvizsgáljátok. Vasárnapi iskolai tanítók, hívjátok össze gyermekeiteket, és hadd szóljatok úgy hozzájuk, mint haldokló férfiak és nők szoktak tenni. Ti, akik bibliórai osztályokat vezettek, kedves, tisztelt testvéreim és nővéreim, sok lélek van folyton gondozásotokra bízva. Tisztázzátok magatokat az ő vérüktől, úgy, hogy úgy mehessetek lefeküdni ma este és minden este, mintha sírba szállanátok, s érezzétek, hogy úgy merültök álomba fekhelyeiteken, mint ahogy szeretnétek álomba merülni, amikor az utolsó álom órája elérkezik. Mindegyikünk vizsgálja meg a különféle munkákat, melyeket végzünk, hogy semmit se hagyjunk befejezetlenül. Van-e egy lélek is, akinek szólnunk kellett volna, akinek lelkéért nem beszéltünk a mesterrel, és nem tettünk neki bizonyságot? Tegyük meg most! Van-e valamilyen hasznos szántóföld, melyet fel kellett volna szántsunk, s ami most is parlagon hever? Menjünk, s kezdjük el a szántást még ma este, vagy legalább holnap, mihelyt a nap felkel. Olyan kevés az idő, amit még élünk. Hadd éljük úgy, mint utolsó óránkat. Egy bizonyos hölgy, ki a ma kegyes odaszánt életű lelkipásztor, Mr. Cecil egyházközségében tartózkodott, meg lett kérve általa, hogy vállaljon el egy bizonyos munkát. S a nő ezt válaszolta, kedves uram, örömmel megtenném, de nem vagyok biztos, hogy 3 hónapnál többet időzöm itt az ön egyházában. Ó, mondta lelkész, én nem vagyok biztos abban sem, hogy 3 órát leszek még a tisztségben. És mégis végzem szakadatlanul feladatomat. És kérem önt, asszonyom, hogy hasonlóképpen tegyen. Tekintsünk időnkre úgy, mint akiknek nincs nagy készletünk belőle, hanem igen kevés áll rendelkezésünkre. Béza azt mondta íródejákjának, amikor János evangéliumát fordította, írjál gyorsabban, mert érzem, meghalok. Amikor elért az utolsó vershez, így szólt, most csukd be a könyvet, és hagyd magamra egy percre. És hátraesett, és bement a dicsőségbe. Dolgozz keményen, a gyertya majdnem kialszik, és még nem fejezted be azt a munkát. Dolgozz gyorsan, mert nincs más gyertya, ami világítson, ha az kialszik. Amikor Illés búcsút vett Elizeustól és beszélt a diákokhoz, a következő dolog, amit tett, a Jordánon való átkelés volt. Palástjával megütötte a vizet, és által ment a ketté vált vizek között. És akkor ezek a vizek mintegy kizárták őt az egész világból, kivéve Elizeust. Úgy gondolom, ha tudnám halálom napját, szeretnék elvonulni a világtól, egyedül. Mi dolga van egy haldokló embernek az üzlettel? Egy halálhoz közel álló ember be kell csukja a főkönyvet, és ki kell nyissa az áldott könyvet, mely olyan lesz számára, mint Isten vesszeje és botja, mely vigasztalja őt a halál árnyékának völgyében. És ez egy boldog körülmény, melyet egyes barátai már élveznek e földön, akikre szinte irigykedve nézek, akik bevégezték az élet tevékenységeit, és a halál előtt most egy kis idejük van, amelyben a Jordán révébe értek és megpihentek, ha valóban az Úr munkáját tették szorgalmasan. Megnyugodtak a világtól, és elkészülnek bemenni a dicsőségbe. John Bunyan igen szemléletesen írja le ezt az állapotot, amikor elbeszéli a Zarándok útja című könyvében, amit ő a mátkaság országának nevez, melynek levegője üde és balzsamos, igen édes, tiszta és kellemes, és az út egyenesen azon vezet át, s a zarándokok megkönnyebbülnek ott. Hallják folyton a madarak énekét, és látják minden nap, amint a virágok megjelennek a földön, és hallják a gerlebúgást a vidéken. Ebben az országban a nap fénylik szakadatlanul, úgy éjjel, mint nappal. Ez már túl van a halál árnyékának völgyén, és szintén kívülesik kétségbeesés óriás hatáskörén, s erről a helyről nem látható kétkedés vára sem. Itt eléjük tárul a mennyei város egyre tisztább látványa, s annak egyes lakóival már is találkoznak, mert ezen a földön ezek a fénylő lények rendszerint járnak, mert ez már annak határát érinti. Hallják a magasabb régiók melódiáit, miközben ők még itt alant vannak. Ez egy igen áldott, boldog befejezése földi életünknek. Hát nem erre utal a próféta, amikor azt mondja, és világosság lesz az estvének idején. Amikor fáradtságos munkátokból későn hazamentetek, milyen szép, nyugodt, fényes estéket élveztetek odahaza a nap végeztével. Tudtátok, hogy a napnak immár vége, meghal, és a harmadhullás megsiratta el estét. De ó, haldokló óráiban olyan kellemes. Nem volt égető napsütés, mely perzselt volna titeket, nem volt por, sem gondfelhő, ami leterheljen benneteket, hanem az este olyan csodálatosnak tűnt, s olyan csodálatos előkészület volt a lefekvéshez. Nos, ha az ember választásán múlna, bizonyára szeretne egy ilyen időszakot átélni halála előtt. És bár kevés őszhajat látok itt a fejeken, nem vagyok teljesen biztos, hogy nem kezdhetjük el e kedves, boldog időszakot hamarabb, mint az történni szokott. Nem úgy értem, hogy félretesszük a munkát, hanem félretesszük a hitetlenséget. Nem adjuk fel a fáradozást, de feladjuk az emésztő aggodalmakat. Miért emésztem és zaklassam magamat, amikor fiatal vagyok jobban, mint idősebb koromban? Az én Atyám Istene, az én Istenem is. és aki a földet mátkaság földjévé teszi számomra, amikor a halálhoz közeledem, képes ezt most is azzá tenni. Ha az a gyermeki bizalom tölt el iránta, mely képes énekelni. Minden időm hatalmas szent kezedben van. Minden dolog parancsodra történik, Uram. Utánozzuk Luther kis madárkáját, mely rendszerint ott ült a fán, és énekelt neki. Senki sem volt képes annak dalamát megmagyarázni, de Luther fülében így csengett. Szűnj meg, halandó ember, az aggódástól! A Jóisten gondoskodik a holnapról. Illés egy másik dolgot is tanít nekünk, mely által készülhetünk elköltözésünkre. Ezt mondta Elizeusnak. Kér tőlem, mit tegyek érted? Gyorsan tehát, testvérem, gyorsan! Ha valamit még megtehetsz barátaidért, tedd meg most! Amit hatalmadban van cselekedni, erőd szerint, azt cselekedjed! Ha nem kérdezed barátaidat, hogy mit tegyél érettük, úgy gondold meg te, mit tehetsz értük. Édesanya, te szeretnél imádkozni azért a kedves gyermekedért. Nos, tedd meg hamar, mert elköltözésed ideje közel van. Barátom, szeretnél tenni egy szívességet azért a kedves barátodért? Hát tedd meg hamar, mert holnap talán már nem leszel itt. Gondoltál valamire, amit szeretnél megtenni Krisztus ügyéért? Talán van egy elhagyatott falu, ahol szeretnéd, hogy hirdettessék az evangélium, és bizonyos alapot kívánsz ahhoz biztosítani. Ó, tedd meg hamar, rögtön, mert másként meg lehet, az elhatározás sohasem érik be cselekedetté. Milyen sok újszülött csecsemő, kik lelki óriásokká nevekedhettek volna fel, meg lett folytva késlekedésünk folytán. Csak táplálgatjátok elhatározásaitokat, de sohasem nevekednek fel azok a gyakorlatias cselekvés embereivé. Gyerünk hát, gyerünk, most! Nem segíthetsz barátodon, amikor egyszer már felmentél a tüzes szekereken. Úgy hát segítsd őt most, és hadd mondja meg neked, mit tégy érte. Aztán jegyezzük meg, hogy Illés és Elizeus, amint mentek, beszélgettek, és mentükben közösségük volt egymással. Az öreg hol püspök azt mondja, hogy valami igen komoly és mennyei tárgyakról beszélgethettek, mert másként nyilván inkább térdeiken imádkoztak volna beszélgetés helyett. De igen helyesen hozzáteszi, hogy olykor az elmélkedés a legjobb, máskor meg a beszélgetés. Így volt ez az ő esetükben is. Illésnek sok mondani valója volt Elizeushoz. Közel állt ahhoz, hogy elhagyja az országot s az egyházat egy igen veszélyes korban, úgyhogy komolyan beszélt ahhoz a férfihoz, akinek tovább kellett vinni a terhet, akinek szenvednie kellett tovább a nap hevét, s a dolgokat komolyan feltárta előtte. S bizonyára Elizeus sok kérdést tett fel neki, és oktatást is kapott tőle, sok nehéz pontra nézve. És így mentek, és mentükben beszélgettek. Beszélgetésünk legyen mindig az övékhez hasonló, s akkor jó lesz beszéd közben meghalni. Akkor beszélgettek egymással az Úrnak tisztelői, és az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv íraték ő előtte. Testvéreim, azt mondom, és attól félek sírva kell mondjam, hogy sok beszélgetésünket az Úr nem hallgatja örömmel, nem tetszenek azok neki, s bár hallja őket, nem íratik emlékkönyv az ő színe előtt róluk, mert jobb lenne, ha kitörölné azokat. Ó, bárcsak, amikor az utolsó óra elérkezik, találna bennünket, fenséges elmélkedésekbe merülve, teremtünk dicső himnuszait énekelve. Vagy másként úgy beszélgessünk testvéreinkkel itt talant, hogy a küzdő egyházzal való közösségből átmehessünk a dicsőséges egyházzal való közösségbe, és ajkainkat elfordítva a földi emberi fülektől, kezdjünk beszélni a halhatatlan fülekhez, a csillagos trón előtt. Ezek azok a különféle módszerek, melyek által készülhetünk a meghalásra. Egyes emberek, amikor úgy érzik, közde vannak a halálhoz, úgy gondolják, az egyetlen dolog, amit tehetnek a halálra való felkészülésre, az, hogy küldenek a papírt, felvenni a sákramentumot, amint ők mondják. Felmennek a lépcsőkön, nem látnak senkit, s behúzzák a függönyt. A legjobb mód egy keresztény számára nyeregben halni meg, vagyis munkában. Ha katona lennék, úgy gondolom, inkább szeretnék meghalni a harc hevében a győzelem óráján, mint sem meghalljak a fedezékben, semmit sem téve, téptenségben rothadva meg munkahiánya miatt. Törtessünk hát előre, és hadd mondhassák el rólunk, amikor elmentünk, hogy az ő testét az ő terhével együtt letette, s megszűnt a munkától s az élettől is egyszerre. Így volt ez Illéssel, és így legyen velünk is. Másodszor arról szólok, hogy Illés ezen eltávozása úgy tűnik nekem bizonyos mértékben szemlélteti, szimbolizálja a hívők halálát. Hirtelen történt, ha bár számított rá. Mentek, beszélgettek, s aztán talán egy mondat közepén hirtelen elváltak egymástól. Nem volt semmi zaj, mert a szekér kerekei nem a földön forogtak, de annak fényessége körülragyogta őket. Hátra néztek, s különös paripákat láttak, melyeknek szemgolyói tüzesen villogtak, s nyakuk mennydörgésbe volt vonva, s mögöttük egy ragyogó hintó állt, fényesebb volt a császárok aranyhintajánál, mert tüzes szekér volt. És Illés tudta, hogy ez egyike Isten szekereinek, melyek 20 000-nél is többek, s hogy ő küldte ezt el, hogy kedvelt szolgáját felvigye az elefántcsont palotákba, ahol maga a király lakik. Hirtelen történt. Az elválás pillanata elérkezett. És úgy gondolom, hogy a halál rendszerint hirtelen történik. Még ha bizonyos személyek, amint mondjuk hosszasan haldokolnak is, mégis az elköltözés pillanata hirtelen jön el. A korsó egy csapásra eltörik, s az ezüstkötél elszakad. A lánc elpattan, és a sasmadár felszáll, hogy a napban lakozzék. Továbbá milyen rettenetes volt. Egy tüzes szekér, tüzes lovakkal. Még egy keresztény számára is a halál nem egy lágy, kedves lény. Meghalni nem gyerekjáték. Beszélünk róla, mint elalvásról, de nem olyan alvás ez, mint amott azé az ifjúé, aki a napos parton kissé lepihen, hogy ismét felébredjen. Ünnepélyes komolyság övezi ezt körül. Vannak lovak, vannak szekerek, s így a biztonság s a kényelem biztosított. De mind tűzből vannak, s aki látja, nézi őket, annak Illés szemére van szüksége, különben saját szemei káprázni fognak. Illés már látott tüzet előbb. Tüzet hívott le az égből ellenségeire, tüzet hozott le az égből áldozatára, látott lángoló tüzet a Hóreben, amikor az egész ég fény lett a lángoló tűznyelvektől, de az Úr nem volt abban a tűzben, úgy, amint most ebben volt. Ő, aki azokat az előbbi tüzeket látta és nem félt, el tudta viselni ez Istentől küldött tüzes lovak és tüzes szekerek látását. De bár rettenetes volt, mégis milyen diadalmas. Ó, micsoda pompa hintón a mennybe száguldani! Nem gyalogos vándorként átgázolni a Jordán habjain, és felmenni lucskosan a túlsó partra, a fényes fények elébe. Ez is igazán fényes és dicsőséges. A Bedfordi börtön áldott álmodója igen jól álmodta meg, amint azt leírta. De ez még annál is dicsőségesebb. Felszállni a szekérbe, és egyenesen állva felvágtatni Isten trónjáig, tüzes lovakkal vitetve oda. Csak igen keveseknek adatott meg a tapasztalat. És mégis, mit mondok? Hát nem ilyen-e mindannyiunk tapasztalata? Hát nem ebben lesz a részünk, amikor Krisztus Jézus ábrázatára átváltozva, felmegyünk hozzá örök nyugodalmunkba? Igen, ő vissza fog jönni, és az ő népe mind vele együtt. És ha Jézus a győzelem fehér lován fog lovagolni, úgy az ő szentjei is vele együtt fognak felmenni fehér lovakon, és diadalkiáltások közt fognak a város kapuin bevonulni. Igen, meghalni dicsőség s diadal egy keresztény számára. Úgy tűnik nekem, hogy ez egy hitbeli cselekedet volt Illés részéről. Felszállni abba a tüzes szekérbe. és épp úgy elmondhatjuk róla, mint Énókról lett mondva, hitáltal vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert Isten magához vette. Igen, a tízes lovak és tízes szekerek nem rossz ábrázolásai a szentek elköltözésének, amikor felszólítatnak, hogy bemenjenek az ő uruk örömébe. Ami minket illet, még nem értünk a mennybe, a mi óránk még nem érkezett el, ha bár készek vagyunk zengeni, ó, bár csak most kapaszkodhatnánk vezetünkbe, ó, bár csak a legrosszabb is bekövetkezne, jöjj, válasz szét már a folyót, seregek ura, s telepíts át minket, mind a mennyei honba. De harmadszor, amíg visszamaradunk, tegyük fel a kérdést, mit kell nekünk tennünk, akik láttunk valakit is így halni meg? Ha elvesztettünk feleséget, vagy férjet, vagy gyermeket, vagy barátot, ilyen hirtelen módon mi a teendünk? Látjátok, mit tett Elizeus? Először is megszaggatta ruháit, amivel gyászát fejezte ki keleti szokás szerint. Nos, sírhattok, mert Jézus sírt. Ne gondoljátok, hogy van valami bűn az eltávozott szeretteink feletti szomorkodásban, hisz az Úr sohasem tagadta meg tőlünk azokat az emberi érzelmeket, melyek inkább kedvesek, mint sem rosszindulatúak. Ha lett volna halál a bukás előtt, el tudom képzelni, hogy Ádám tökéletes állapotában is sírt volna Éva elvesztésén. Sőt, nem lett volna tökéletes férfi, ha elveszti párját és nem siratja meg. Jézus sírt, s annál inkább szeretjük és becsüljük őt, mint Jézust, mivel sírt. S nem lehettek Jézushoz hasonlók, csak ha ti is sírtok. Az evangélium nem tesz minket sztoikusokká, hanem keresztényekké tesz. Azonban ne felejtsétek el, hogy a gyász helyes mérsékletben kell történjen. A Quakernek igaza volt, amikor egy nőt látott a padon felhevülten zokogni néhány évvel férje halála után erős gyászban, nem akarván megnyugodni és megvigasztalódni, és ezt mondta neki: asszonyom, úgy látom, még nem bocsátott meg az Úristennek. Olykor a gyász nem egy megszentelt érzés, hanem csak zugolódás és lázadás a magasságos ellen. Igen, megszaggathatod ruháidat, és ha akarod, még egy kissé többet is tehetsz ennél. Elizeus nem csak megszaggatta ruháit, hanem így kiáltott: édesatyám, édesatyám, Izrael szekerei és lovagjai! S esztéve dicshimnuszt mondott elköltözött barátja felett. Ezzel mintegy ezt mondta: számomra olyan volt, mint egy atya. Olyan szemét vesztettem el, ki igen gyöngéd volt hozzám, ki nevelt engem, őrködött felettem, és táplált apaként. Ó, mondjatok jót az elköltözöttekről! Nem kell kedves szavaitokat visszafogjátok megholt barátaitokról. Elég keveset beszélünk egymás jó oldala felül, míg életben vagyunk. Sokszor azt kívánnám, bár csak többet beszélnénk, nem hízelegve, hanem másoknak ajánlva és dicsérve egymást, örömet szerezve így a lehangolt és megterhelt lelkeknek. De nem kell félned, hogy hízelegbe szólsz, s ezzel ártasz a holtaknak, kik elmentek a dicsőségbe, mert nekik már nem fog ártani, amit mondasz. Ha az elköltözöttek nagy áldású voltak Isten gyülekezetének, úgy elmondhatod róluk: Izrael szekerei és lovagjai. Eltöprenkedsz, ki fogja most vezetni az egyházat? Feltetted a kérdést, hogy fognak a dolgok előre menni? Kik lesznek a lovak? Kik húzzák a kocsit? Vagy hol lesz most az a szekér, melyre a megfáradt lelkek felülve utazhatnak? Igen, gyászolhatsz és dicshimnuszt mondhatsz. Sirasd meg, és mondj róla jót. De aztán mi következik? Ne állj meg ott, és ne vesztegesd idődet. Ne áldogálj ott, hogy ne láss semmit. Nézd, valami leesett. Mi az, ami leesik az égből? Nem meteor. Elizeus szeme rászegeződik, és rájön, hogy ez egy régi palást, melyet a próféta viselt, vállaira vetve, s örömmel felveszi. És a mi barátaink, akik elmentek tőlünk, ők is hátrahagyták palástjaikat. Mik ezek a palástok? Olykor a szent emberek hátrahagyják könyveiket és prédikációikat. Jegyzet. Amikor ez a prédikáció elhangzott 1865. októberében, Spurgeon 31 éves volt ekkor, bizonyára a prédikátor nem gondolhatta, hogy oly sok könyvet és prédikációt fog maga mögött hagyni majd 1892. januárjában bekövetkezett elköltözésekor. És bizonyára sohasem tűnt lehetségesnek számára, hogy közel 17 évvel mennybevitele után is a heti nyomtatott prédikációk továbbra is megjelennek, és még ezután is, előreláthatólag sok éven keresztül. Ez a megjegyzés 1908-ban volt írva. Ezt követően egész az első világháborúig Spurgeon egykori titkára, s hűséges jegyzője tovább folytatta a kéziratok jegyzetek alapján a prédikációk hetenkénti kiadását. Tehát olykor a szent emberek hátrahagyják könyveiket és prédikációikat. De minden egyes keresztény maga mögött hagyja jó példáját. Nos, ne állj és sírj úgy, hogy aztán elfeledd az elköltözött jóságát, hanem menj és emeld fel palástjaikat. Buzgók voltak, légy te is az. Alázatosak voltak, kövesd példájukat. Imádkozó emberek voltak, légy te is imádkozó. És így minden esetben viselni fogod palástjaikat. Hátrahagyták példájukat számodra, azért, hogy kövesd. Nem azért mentek el, hogy babonás módon tiszteld őket, hanem azért költöztek el, hogy komolyan utánozhasd őket. Amennyiben Krisztust követték, kövesd őket, s így viselt palástjukat. S amikor megkaptad palástjukat, ne vesztegesd többi a drága időt felettük való siránkozással. Menj, és lásd dolgodhoz! Egy folyóban utadban? Mi lesz most? Nos, menj a Jordánhoz, mint Elizeus tette, és próbálj átkelni rajta. Ne mondd, hol van Illés, hanem hol van az Úr, az Illés istene. Illés elment, de az ő istene nem távozott el. Illés elment, de Jehova jelen van, most is. Keresztjének, nektek tovább kell vinni az elköltözöttek munkáit. Folytassátok azt, ugyanannak az Istennek az erejében, ki őket hatalmassá tette, s igyekezzetek ugyanolyan dolgokat véghez vinni, mint amilyeneket ők tettek. Ha ketté választották a Jordánt, válasszátok ti is ketté. Előtetek állnak az ő példáik, hogy megmutassák nektek, miként cselekedték, és az ő Istenük ugyanaz, tegnap, ma és örökkön örökké. Azt kéritek most, hová ment Elizeus, miután ketté választotta a Jordánt? Elment keresni Illést? Valami nagy pusztaságba, teljes árnyékba vonulva, ahová a gyász és halál nem érhették előtt többé? Nem, nem ezt tette. Egyenesen arra a helyre ment, ahol Illés tevékenykedett a kollégium vezetőjeként, és tovább folytatta ott Illés munkáját. Szeretnék katona lenni, ki bátran kezeli a fegyverét, és életét odaszánva merészen vállal minden kockázatot. Olyan katonák sorában, kiket Baxter úgy ír le, mint akik kezükben hordják életüket, és szívükben pedig hordják Isten kegyelmét. S akkor bizonnyal, amikor egy embert elesni látnék épp előttem, nyomban előugranék, és elfoglalnám a helyét. Ez az, amit tennetek kell. Ha egy jó ember meghal, álljatok a törésre. Ha egy szent elköltözött, légy te, mint egy megkeresztelve a halottért. Igyekezz Isten áldását elnyerni, hogy az megnyugodjon rajtad, úgy, hogy kétszeresét bírjad a benne munkálkodó léleknek, és képes légy elfoglalni a helyet a magas pozícióban vagy a tanácsban, mely üresen áll az elköltözött testvér miatt. A te dolgod nem a sírófülkében van, hanem a harctéren vagy munkamezőn. Még sok elvégezni való munka van. Fel tehát, és végezd! Igen bátor, jellemes vonás volt Richard Cobden életében, amikor egész erejét a szabad kereskedelemre s az ezt megkötő láncok széttörésére összpontosította, amikor barátjának John Brightnak fiatal felesége meghalt, s elment hozzá Isten nevében, s ezt mondta neki: Nos, Bright, elvesztetted feleségedet, hadd gyógyítsuk meg bánatodat a nemzet harcának vivásával. S a dolgot valóban igen jól és bátran vitték végbe. Így te is, ha elvesztetted egy kedves barátodat, gyógyíts szomorúságodat azáltal, hogy az eddiginél még komolyabban ráadod magad Isten ügyére, az igazság terjesztésére, úgy, amint az Jézusban van. Semmi sincs, ami oly fényesen megőrizni a szívet, s boldoggá tenni a lelket, mint az Istenért végzett nemes tevékenység, amikor kezed teljesen lefoglalod a szent szolgálatban. Nehéz fejűek és tompák vagytok, ha semmi tennivalótok sincs. Bosszankodtok, zsörtölődtök, lázadtok, ahelyett, hogy uratokért harcolnátok. De ha kimentek az Úr segítségére, az Úr segélyére az ő vitézei közé, s hordozzátok az ő terheit, úgy ő segítni fog vinni a tieteket. S a bánat, mely most késként hasít csontotokba, munkátokra serkentő ösztöge gyanánt fog szolgálni részetekre. Felfogadtam, mondta valaki, hogy megbosszolom a halálon mindazt a kárt és sérelmet, mit nekem okozott. S így jobbról is balról is rácsaptam a lélek tüzes kardjával, mely az Isten beszéde. Prédikáltam a halhatatlanságot, mely Krisztus Jézusban van, s így elégtételt vettem a halálon, és átéreztem, hogy legyőztem őt. Így tegyetek ti is. Menjetek és szolgáljátok tovább mestereteket, s bár Illés eltávozott, ti töltsétek be helyét. És Isten lovagja és szekerei nem fognak hiányozni, mellettetek fognak állni. És most, kedves barátaim, amint elválunk egy éjszakára, illik így szólnunk, elbúcsúzunk egy éjjelre, aztán reggel ismét találkozunk. De olykor ez az elválás igen súlyos és jelentős lehet. És ezért hadd mondjuk, búcsúzunk azzal a komoly gondolattal, hogy egyesek közülünk meg lehet, sohasem látjuk többet egymás arcát. De hiszem, hogy igazán viszontlátással búcsúzhatunk. Hisz ismét találkozni fogunk reggel, amikor az éjszakának vége lesz, s a halál harmatja teljesen megszűnik, amikor az éjjel kemény fagya teljesen felolvad a halhatatlanság napjának felkelte által. Igen, találkozni fogunk. Találkozni fogunk úgy, hogy többé sosem válunk el. Gyertek, tegyünk egy megállapodást most, hogy találkozni fogunk egymással akkor, ott, ahol szívünk hitben gyakran találkozott már eddig is. Annak trónjánál, ki szent vérében megmosott és megfehérített minket. És így a viszontlátás reményében búcsúzzunk reggelig. De mit mondhatok egyesekről közületek? Ti nem tehettek ilyen megállapodást, hogy találkoztok velünk ott, mert utatok nem arra felé vezet. Nem tüzes lovakkal a mennybe, hanem lángoló kocsikkal a pokolba, le a mélyre, egyre mélyre, mélyebbre, örökre a gyász mélységeibe rohantok. Nem merjük mondani, hogy találkozunk veletek ott. Ha oda mentek, egyedül kell mennetek. Ha elvesztek, úgy önmagatok vesztitek el magatokat. Ha a megváltó nélkül éltek és haltok, úgy nem várhatjátok, hogy barátaitok elkísérnek titeket a szomorúságnak abba a sivár világába. De miért mész te? Miért mész te, ó magányos vándor, oda, ahová nem szeretnéd, hogy társad menjen? Nem szeretnéd gyermekedet elkárhozni, látni. Engedd meg, hogy komolyan kérdezzem. Ugye nem szeretnéd, hogy gyermeked elkárhozzon? Akkor miért döntöd magad így a kárhozatba? De így kell lennie, mondod. Nem, ó bűnös, nincs semmilyen kell erre vonatkozólag. Ott függ, mesterem, a megfeszített megváltó, és ha ránézel, úgy egy másik kell lép érvényre rád vonatkozóan, és pedig, hogy üdvözülnöd kell, bizonnyal üdvözülsz. A mennybevívő út a Golgotai kereszten átvezet. Jézus Krisztus a dicsőségbevívő utat az ő bíbor vércseppjeivel jelölte meg, mely átszegzett kezeiből és lábaiból folyt. Bíz Jézusban! Bíz benne teljesen! Bíz most benne! Bíz benne örökre! S akkor találkozni fogunk! Találkozni fogunk újra a ma dicső reggelen! És így kívánok jó éjt nektek!